megindított egy kálvinista szemle című lapot. Ezen a lapon keresztül ő viszonylag szélesebb, ekkor még egyházi vagy az egyházhoz kapcsolódó református értelmiségiekhez tudott szólni, azokat tudta elérni, és ott tudta propagálni a gondolatait, de nem csak ezt tette meg akkor, hanem létrehozott 1920. februárjában úgynevezett kálvinista politikai szövetséget. Ez már egy szabályszerű egyesület volt. Tehát nem egy újság csupán, aminek kellett egy szerkesztősége legyen, meg kellett egy háttértámogatása, meg pénz is kellett hozzá. Ez már egy szabályszerű egyesület volt. Kálvinista politikai szövetség, nem is tagadottan politikai szövetség. Miért? Mert a magyar 1918-19-es úgynevezett forradalmak, valójában puccsok voltak azok, után Sebestyén Jenő nagyon is megszívlelte, hogy Kuiper forradalmat megelőző, forradalmat kivédő, forradalom ellenes tanításainak igenis itt az ideje, hogy Magyarországon gyökere legyen, és a forradalom után egy újabb forradalmat megelőzöl azzal, hogy teljesítse azokat a szociális és gazdasági követeléseket, amelyekkel a forradalmat tényleg meg lehet előzni, és el lehet kerülni. És ugyanakkor társadalmi jólétet, megelégedettséget teremt, és fejlődést az országba. Ő azt akart, hogy Magyarországból egy másik Hollandia legyen. Azt akart, hogy itt a Kárpát-medencében Trianon ellenére itt él majdnem 3 millió magyar református. Hát ez a kálvinizmus tanításai alapján és a kuiperi kálvinizmus tanításai alapján formálja úgy a társadalom és a gazdaságot, hogy itt egy jóléti társadalom legyen, itt egy nagy összefogás legyen, egy teljes megújulás legyen, és ez legyen összekötve egy lelki, vallási megújulással, megtéréssel. Ugye ezeket mind akarta. Az ifjúságot be akarta kapcsolni. Ugyancsak ekkor keletkezett a Soli Deo Gloria mozgalom, amely eredetileg református teológiai hallgatóknak a mozgalma volt, hogy ők, ha kikerülnek lelkészként, akkor ilyen jellegű lelkészek legyenek, aztán bekapcsolták az egyéb főiskolai és egyetemi hallgatókat, majd a középiskolai ifjúságot is, elsősorban református iskolák növendékeit, hogy így a felnövekvő református értelmiség is már ezt vigye magával, és ha az életben bejut különféle pozícióban, akkor ezt képviselje, ezt vigye tovább. Hallatlan dolog volt ez, és nem véletlen az, hogy a Lelkész Egyesület 1917 végén már egy nagy szociális programot dolgozott ki az ország megújításáról. Volt már alkalmunk arról, hogy itt a Mélius Rádió hullámhosszán erről beszéljünk, mert hiszen ez az a gondolkozásmód, ez a veretű észjárás hozta mindezt létre, úgyhogy a történelmi kálvinizmus Magyarországon is ezt akarta. Érdekes dolog az, hogy meg akarták a hollandokkal ismertetni Magyarországot és a magyar reformátusságot, Sebestyén Jenőjék, és 1922-től 27-ig szerkesztettek és kiadtak egy holland nyelvű újságot a magyar reformátusságról, ahol a Magyarországot és a magyar reformátusságot mutatták be a hollandoknak. Természetesen ennek volt egy olyan célja is, hogy szolgálja a trianoni nagy igazságtalanság revíziójának a gondolatát, hogy a hollandok is ezt megismerjék, és mellé álljanak, hogy békés úton egy területi rendezéssel majd valami módon hát megoldják ezt a helyzetet, ezt az igazságtalanságot, de hogy Hollandiát Magyarországról ismertették, megismertették, Hát az óriási dolog, ha valamikor, akkor most is ezt kellene tenni, hát benne vagyunk az Európai Unióban, hát azért reméljük, hogy az Európai Unióban lévő illetékesek újsággal, kiadványokkal, meg minden módon igyekeznek megismertetni bennünket, hogy tudják meg, ugye azok is, hogy itt azért nagy érték az, hogy csikós, gulás, puszta, hortobágy, paprika, de hát ezen felül valami más is van, és sokkal több minden van. Itt vannak szellemi értékek, hagyományi értékek, hitbeli értékek, és hát ezekkel mi nem csak a mostani magunk területén, hanem az Európai Unióba besimulva akarunk valóban egy lelkileg is megújult és gazdaságilag is jólétet teremtő, munkáló, békés, fejlődő, nagyszerű Európai Uniót teremteni. Hát ha sikerülne valamit ebből belopni a történelmi kálvinizmusnak, akkor ez célszerű lenne. Ami történelmi kálvinizmusnak sajnos szomorú vége lett, mert 1945 után a kommunista uralom fokozatosan, ugye néhány év alatt kifejlődött, a történelmi kálvinizmusban és magában Sebestyén Jenőben is egy nagy ellenséget látott, hiszen az éppen forradalom ellenes volt, és éppen, hogy békés úton akarta megvalósítani mindazt, amit a kommunisták ugye csak és kizárólag forradalmi úton, és csak és kizárólag ők véltek és hirdettek magukról, hogy képesek megvalósítani. Úgyhogy sajnos ekkor lett vége a történelmi kálvinizmus mozgalmának, és attól kezdve hát az egyházban erről szinte csak elítélőleg lehetett és elhatárolólag lehetett beszélni. Ideje, hogy mi most már pozitívan is beszéljünk róla.
Kicsit még visszakanyarodnék az 1920-as történelmi kálvinizmus alapítás előtti időszakra, hiszen 1908-ban létrejött a Kálvin Szövetség Budapesten, amelynek munkájában részt vett Sebestyén Jenő is, majd később, ugye néhány évvel később, 1920-ban a Kálvinista Politikai Szövetséget megalapította, de ezt talán kiegészítve, vagy részben más irányba fordítva, 1936-ban pedig a Kálvin János Társaságot hozta létre Sebestyén Jenő. Tehát itt jól látható, hogy a különféle nevükben is szövetségek valamilyen módon keresik azt a fajta közösséget, hatókört, amin belül ezt a fajta lelki és társadalmi megújulást el tudják érni. Mi is volt ez a Kálvin János Társaság?
Ez a Kálvin János Társaság, ez egyházon belül lelkészeket és az egyház világi tagjait, elsősorban világi értelmiséget igyekezett összefogni, és a köjperi gondolatokkal, annak a magyarországi adaptálásával igyekezett arra rávenni, hogy politikai tényező is legyen, hiszen az előbb említett politikai szövetségen túl Sebestyén Jenőnek az volt a célja, hogy egy kálvinista pártot, vagy református politikai pártot hozzon létre, és hát ezt igyekezett minden módon elősegíteni, hogy ezek a maguk helyén ezt az életbe egyfelől ennek a gyakorlati megvalósítását már annak az eszmének, hogy ott segítsenek is olyan módon, ahogyan tudnak ezen a vonalon, másfelől pedig, ha mód van rá, akkor hát ugye igyekezzenek politikailag is szerveződni. Na most a politikai szerveződés az, hogyha külön pártot hoztak volna létre, az nem feltétlenül lett volna jó. Nyilván ezt látták a kortársak is, mert akkor ugye a katolikus ember mit mondja? Hát mit keresek én a kálvinista pártban, vagy a református politikai pártban? Mint ahogy a református könnyen azt mondta, hogy a katolikus néppártban nekem nincs semmi helyem, mert az katolikus párt. Úgyhogy csak hát ugye a katolikusság az abban az időben egy olyan 67%-a volt a lakosságnak. A református pedig egy olyan 20-21%-a volt a trianoni Magyarország vége felé, már 21-22%-a volt a lakosságnak. Tehát ha minden református, aki szavazójoggal rendelkezik, ugye odaszavaz, akkor is egy ilyen párt lett volna. De az, hogy a politikai életben aktívan részt kell venni, és ott a jót munkálni, a társadalmilag hát előrevivőt kell munkálni, a szociális érzékenységűt, egy szociális piacgazdaságot nevezzük így, az mindenképpen jó volt és pozitív volt. Na most, hogy később a kommunisták ezt miért kárhoztatták? Hát azért, mert azt mondták, hogy minden ilyesmi a forradalmi mozgalom munkásságát akadályozta. Mert elterelte a figyelmet arról, hogy csak és kizárólag a proletariátus élcsapatának a marxista és Moszkvából vezetett kommunista pártnak a vezetésével lehet a társadalomnak és gazdaságnak az igazi javát munkálni, és majd ők megmutatják. Tehát minden ilyesmi, ez elvonja a tömegeket. És a későbbiek során is azért szinte volt ez tilos erről beszélni, mert nehogy valakinek eszébe jusson, hogy hű, hát ez jó lenne most is, vagy akár jobb lenne, mint ami van. Aztán ugye hát a folyóirat terén is, majd aztán egy újabb folyóiratot hozott ő létre, és hát az is jelentősen működött, és igen komoly hatást fejtett ki. Tehát egy nagyon aktív ember volt, és hát az volt a szerencséje, hogy 1955-ben bekövetkezett haláláig azért őt hát hagyták a teológián élni, és nem csaptak le rá, úgyhogy hát ez örvendetes. Dogmatikát tanított egyébként, és úgy vették, hogy hát az, hogy dogmatika az egy olyan életidegen valami, ott szőrszálat hasogatnak, és hát olyan dolgokról tanítanak, amik hát a közembernek nem érdekesek, tehát nem lesz olyan nagy hatása. Hát ha visszaszorítják, oda is elvesztek minden egyéb eszközt tőle, akkor hadd csinálja. Ez volt a szerencséje, hogy ő aztán megmenekült nagyobb atrocitásoktól.
Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm is a hallgatóknak is a türelmét.